arrivo.
A Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint bár politikai nézetkülönbségek vannak országaink között, de a viszonyunk pragmatikus. Elsősorban gazdasági kérdésekről, konkrét ügyekről, projektekről várható megállapodás és bejelentések. Elhangzott, a kormány megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kizárják a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette el szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyen elkövetésében. Ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata megszűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagára, erre 2 hét türelmi idő áll rendelkezésre. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve, választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Rámutatott, a liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, fogalmazott. Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen a kormányfő azt is mondta, idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicsitelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A politikai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, és szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót, vegyen részt a diverzifikációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak, ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg energiaellátásunkat. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. A Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén is részt vett a miniszter, hangsúlyozta, hogy immáron 14 éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált, tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs, ami kiváló alapot jelent a további bővüléshez. Hazánk részt vesz az Azerbajdzsán által tavaly visszafoglalt hegyi Karabak, azon belül is az ott található Soltanli település újjáépítésében. 20 évvel a régió és benne Magyarország Európai Uniós csatlakozás után, megvonva az elmúlt 2 évtized mérlegét, kijelentette, hogy az integrációval a nemzetállamok megerősítése nem meghaladása volt a cél, hangoztatta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a 45. jogász Vándor gyűlésen Egerben. Bóka János a seregszemle nyitó plenáris ülésén tartott előadásában rámutatott, az EU erre vonatkozó ígérete továbbra is lehetőség. A kormány az elmúlt 14 évben 28 ezer milliárd forintot fordított az ország fejlesztésére, a beruházásokat pedig nagyrészt magyar vállalkozások valósították meg, mondta az építési és közlekedési miniszter Sárospatakon a Weinberg 93 építő Kft. 30 éves jubileumi ünnepségén. Lázár János hangsúlyozta, a munka eredménye az is, hogy a magyarországi építőipar 10 legnagyobb vállalatából 7 mostanra már magyar. Feljelentést tett a Párbeszéd zöldek 3 budapesti aláírásgyűjtő sátruknál történt támadás miatt, közölte a párt ügyvezető társelnöke a Facebookon. Szabó Tíme elmondta, majdnem egy időben 3 aláírásgyűjtő sátrukat támadták meg, a Deák téren, a Blahalúza téren és Békásmegyeren. A verbális erőszakon túl fizikailag is bántalmazták a sátraknál dolgozó aktivistákat, a Deák térit be is kellett zárni, mert ott az összes aktivistát megverték. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 plusz 2, napközben 16-17 fok körül alakul majd, és innentől a következő napokban erőteljes melegedés kezdődik. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakas szó című írásának második részét Molnár Piroska előadásában.
Kakas szó. A derengésben már kibontakozott a szoba sötétjéből a Jonatánok gömbölyű hasa a kombinált szekrény tetején. Megint behurcolta a gyümölcset, gondolta Piros. Ahogy tegnap belépett, azonnal sejtette, hogy ismét észre kell vennie valamit. Az anyós az ajtóban várta, vihogott és hunyorgatott. Másnak már nincsen fiam, csak nekünk. Ez már az utója. Meglátod, milyen jó szaga lesz. Úgy, hogy jó pince ez a miénk? Most majd rájárhattok. Mosolygott rá és bólongatott. Ő meg azt érezte, hogy mindjárt kirohan és hányik az idegességtől. Vajon mire állt fel, míg így feldíszítette a szekrény tetejét? A fotelre. Aztán, ha berogy a rugó, hívhatják a kárpitost. Alig pusztult ki a körte a szobából, már meg itt az alma, szagolhatják. Mert jaj, ha kitenné, mindjárt ő lenne a rossz, akinek semmivel sem lehet kedvezni. Sanyi hátán lecsúszott a paplan. Megigazította. Alma! Innen fellátni a hegyre. A kémények felett, túl a műúton, látszik is a gyümölcsös. Megy már a kis gazdasszony? Kérdezte Terus. S vékony karocskáit befűzte a puttony szíjába. Gyorsan, gyorsan! Ő meg futott a lankán fölfelé. Terus integetett, odafenn almát válogattak, külön rakták a hibátlant, külön a másodosztályút. Ők mindig a hullottat ették otthon, amit a fa alól szedtek össze. Mire visszaért, az apja rendszerint már kinn állt a műhely előtt. Feje fölött összekocogtak a szélben a résztányírká. Az apja felpott egyet, belekóstolt, aztán szétsimította tömött fekete bajuszát. Visszanézett a hegyre. Jó termés lesz, mondta. Aztán hajlongott. Hol van a kis gazdasszony? Sikítozott Terus. Akkorára már fenn voltak az almák a szekrény tetején, két sorban egymás mögött. Kinn a konyhában meg villogott a sok edény. Terus dalolt. Apa vágta a tanítóhaját, közben felfelmutatott a hegyre. Sípos úr csak a szeme sarkából követte a keze irányát, mert nem tudta mozdítani a fejét. Egy élet munkája, uram, ezt mondta apa, s ezt olyan furcsa volt hallani, mert a kertet örökölték, nagyapa hagyta rájuk, s az ő élete munkája volt benne, nem az apáé. De az apja szeretett néha furcsákat mondani. Apa este fuvolázott is zárás után. Ilyenkor Terus megállt a konyhajtóban, félrehúzta a függönyt és leselkedett. Apa halálos ágyán is a kertről beszélt valamit. Az üzlet nem érdekelte, csak a gyümölcsös. Terus sírt, nem képmutatásból, hanem igazán. Kövér arcán csorgott a könny, szorította az apa kezét. Apa meg átnézett rajta is, mint mindenkin. Kramer doktoron, a papon, rajta a gyerekén is. Csak a kertet nézte, és nagyapával vitatkozott valami gálicrának. Jó felesége, százszor jobb, mint a mama. Hol lehet a mama? Megvan még? Utoljára a kertben látta. Felnyúlt a fára, letépett egy barackot. Azt a fát eladtuk, mondta apa. Vasárnap volt, fújt a szél. A mama letépett még egy barackot. Szájába tömte, megfordult a sarkán, hogy meglendült a szoknyája, mint egy harang. Nem is válaszolt, csak legyintett. Mikor apa elkergette, Terus éppen a kacsáknak adott enni. A köténye tele volt kukoricával. És mikor látta, hogy a mama szalad, a papa kezében meg ott a legnagyobb borotva, elengedte a kötényét, és a kukorica lecsorgott a kőre. Aztán vendég jött hajat nyíratni, és mindenki megmerevedett, mintha fából volna. Neki nem volt zsebkendője, megerett az orra. Csak nézte a kaput, amin át a mama kiszaladt. Terus meg a keze fejével vissza-vissza simogatta a haját az arcából, és minduntalan azt motyogta: Teremtő szentséges Istenem, teremtő szentséges Istenem. Este Terus már benhált a mama ágyában. Mikor feküdtek, ő még ébren volt. Apa ott állt Ingben gatyában a szobában. Terus megjött befelé, oldozta le a kötényét, és megint azt suttogta: Teremtő szentséges Istenem. Alma, alma leves, alma lekvár, almás pite. Hol van a kis gazdasszony? Terus arca egyre jobban fény lett, és a papa tulajdonképpen boldog volt. Iskola, mondta a papa, és nevetett, kidűtötte a hasát. Kivette kezéből a könyvet. Mókásan felhajította, hogy hármat bucskázott a levegőben, mielőtt visszahult volna. Majd, ha én már nem bírom a munkát, szerzek ide egy legényt. Aztán tietek lesz a műhely, ha elvesz. Te megverheted neki a habot, ha borotvál. Nem, mondta Terus, és nevetett. A műhelybe? Hogy is ne? Ő a kis gazdasszony. Kint katonák vonultak. Apa szuszogott. Azt mondta, az is jó, ha az ember nem fiatal. Mást visznek el katonának. Bíró tanárnő átjött hozzájuk, mikor negyedik polgáriba járt. Azt mondta, kár, kár. Apa még le sem ültette. Terus meg mosolygott, kacarászott. Ő majd főz, kérem, takarít, ellátja a kertet, az való neki, kérem. Az apa feje alatt, mikor meghalt, egy almát találtak. Egy nagy sárga almát. Az esküvőjük után belépett ebbe a házba, az öregasszony keresztet rajzolt a kenyérre, megszegte, és elébe tartott egy szeletet. Szép foszlós belű kenyér volt, nagy szemű köménymag feketén lett a belében. Sanyi így szereti, mondta az öregasszony. Kóstold meg, mert ilyennek kell lennie. Te sütöd, vagy én süssem ezen túl is? Süsse a mama, felelte azonnal. Letört egy falásnyit a kenyérből, de alig bírta lenyelni. Fény lett a kömény mag, mint Terus hold alakú sötét szeme. Alig pitymallott még, mikor reggelenként felrázta. Alszik a kis gazdasszony, be kell dagasztani. Kint még sötét volt, A papa 2 évig fel nem vetett ágyában másik oldalára fordult Gyula bácsi, a Terus új férje. Hol vannak már megint az újságok? Kérdezte Gyula bácsi, mikor megjött az első vendég a műhelybe, s ő a tyúkot kopasztotta. Terus meg valamit kavart. Megint bevitted, Piros? Tár neked járatom, mi? Tukták előle a lapokat, még a nádrámájú hírlapokat is. Sose volt szabad hozzányúlnia, még este sem. Ó, mennyit ettek, folyton ettek. De jó szag jön a konyha felől, dicsérték a vendégek. Gyula bácsi meg felfutta magát, s azt mondta, a lányom, kérem. Ő állt a spórnál, marta a szemét a gőz, és motyogott magában. Volt a Polgárista magyar könyvében egy vers, azt mondogatta. Egyszerű kis kézimunka, néhány apró tubarózsa, olyan üde ragyogó rajz, mintha tegnap készült volna. Add azokat az újságokat, intette Terus, ne ingereld apádat. Adjál a disznónak enni, aztán töltsd meg azt a csirkét estére. A padló sárga volt, azt is vele súroltatták fel. Főtt a csirke, a töltelékét is összegyúrta már. Az ajtót nyitva hagyta, hogy hamarabb száradjon a deszka. Zuhogott be a napsugár. Aztán a fényt elfogta a villanyszámlás rác fekete alakja. Terus kereste a pénzt, ő meg, ahogy térdepelt a vedrei között, húzigálta a szoknyáját, mert kilátszott a combja. Van magának könyve? Kérdezte, mikor Rácz először kísérte haza. És Terus meg Gyula bácsi a frissen kifőzött törülközők és borbészszakálkák alatt beszélgettek, amelyek úgy lebegtek a 2 fa közé feszített kötélen, mint a fellegek. Van, mondta Rácz. A sovány Rácz, a göthös Rácz. Hogy ne volna? Mikor hazament vele, 9 könyvet lelt a lomjai közt, mind gyilkosságról szólt. Vers meg nem volt közte egy sem. Mikor leporolta őket, s kikészített egyet, Rácz benyitott a konyhába, és nézte, mint valami csodabornyút. Mi lesz ebédre? Kérdezte. S vele meghimbálódott a konyha, mintha kin lenne a ligetben, ahol egyszer a papával járt, s vinné a hajóhinta fel és alá. Hol van a kis gazdasszony? Hol van a kis gazdasszony? Sose szerette Rácot. Csak azért hagyta rá, mert el akart kerülni hazúról. El Terustól, aki zsírral pocsol, keni a bukták tetejét, fújja a tüzet, és el Gyula bácsitól, aki eldugja az újságokat. Egyszerű kis kézimunka, néhány apró tubarózsa. Rétest kívántam, anyukám, mondta Rácz. Kifűzte a cipőjét, s beletette viszeres lábát a lavorba. Hazug. Holtában se pihenjen. Hazug. Pitét akart az tejfeles lángost, nem őt. 9 könyve volt, és azt hazudta 300. Csak jókat főzni, fiatalasszony, figyelmeztette Krámer doktor. Beteg a tüdeje a férjének, nagy tisztaság legyen mindenütt. A gyermeknek külön főzzön, vigyázzon, ha mosogat. Mit csinál a kis gazdasszony? Siheget be beteg látogatni Terus valami új recepttel. Rácné magának aranyból van a keze, mondta a szomszédasszony, ha belekóstolt valami ételébe. Mikor Rácot temették, aztán eresztették lefelé a koporsót, az jutott eszébe. Jó, hogy a túlvilágon nem eszik az ember. Megugráltatná az angyalokat. Milyen volt ez az ember? Nem tudta. Ma sem tudja. El akarja felejteni. Belefújt a nyakába, megcsókolta. Aztán, mikor felé fordította volna a száját, azt mondta neki. Süssél már valami jót, anyukám. A temetés után csak a gyereknek főzött. Ő tojáson élt, meg kávén. ha van feltámadás, meg ne lássa Rácot soha többé odatúl. 9 könyve volt, és csak ételre adott pénzt, soha másra. Alma. Volt az udvaron, ahol Ráccal lakott egy almafa. De belement a hernyó. Terus hozott valami ragacsos szert, azzal kenegette a derekát. Kár volt, mert később aztán kitörte a vihar. Micsoda vihar volt? Az ajtót is kiszedte a tokjából, mert nem volt betámasztva, úgy maradt nyitva. Jutka félt, ordított, annyira csapkodott a villám. Verd vissza a sarkába, mondta volna Terus, ha el nem viszi akkorára a cukorbaj. Jó gazdasszony mindenhez ért. De mivel? Kínáldogált a kapu előtt, nézte, tapogatta. Azt se tudta, hogy fogjon neki, szerszáma se volt, se ereje. Aztán valaki megállt mögötte. Nem látta ki. Emelt egyet az ajtón, és már bent is volt a tokjában megint. Az asszony oldalra nyúlt, megtapogatta a Sanyi haját. Ezt vette észre először rajta, ezt a rengeteg szőke haját, ahogy állt ott az ajtaja előtt, messzesen, fáradtan, munkából jövet. Kerek képe volt, rengeteg nevető foga. No, mit állt, hogy helyre pofosztam? Kérdezte Sanyi. Ő meg csak nézett rám morcosan, de nem sokáig, mert elmosolyodott ő is. Jutka elősonfordált az udvar végéből. Hínje, de fekete vagy, mondta Sanyi. És ő akkor elkomorodott megint, mert ahogy ránézett Jutkára, látta, hogy csak ugyan fekete. Olyan fekete, mint az apja volt. Ez a kisgyerek, ez majd szőke lesz, kerekképű, Sanyi arcú. Sanyi szeretett moziba járni. Sanyi szerette a vendéglőt. Sanyi egészséges volt, és akkorákat nevetett, hogy a harmadik házig elhallatszott. Mikor először jött érte az üzletbe, mert akkor már bent dolgozott a szövetkezetben, hogy is éltek volna meg máskülönben Jutkával, ő azt ajánlotta, menjenek haza, főz valami vacsorát. Sanyi csak ránézett, megcsóválta a fejét. Nem volt még elég? Kérdezte. És akkor hirtelen érezni kezdte, hogy fáradt. Hiába van magas cipőben, csak tudja a lába, hogy egész nap szaladgált. Sanyi meg karon fogta, bementek a vendéglőbe. Soha életében nem ízlett úgy étel, mint ott és akkor. A mama olyan, mintha csak álmodta volna. A papát látja még néha, ha lehunja a szemét. A papa kövér, piros, diót tör. A papa folyton eszik. Terus is csak olyan, mint az álom. Hiába mosolyog rá, nem jó álom ő. Hol van a kis gazdasszony? Mondja Terus. És kanalak és szakajtók futnak a nyomába ennek az álombeli Terusnak, mint a csirkék. Gyula bácsi is olyan már, mint a káprázat. Még hallja olykor a hangját. Alászolgálja, jó napot kívánok! Hol a színházi lap, piros? Megint eldugtad, piros? A legiszonyúbb álom Rácz. Az eres lábával és 9 könyvével. Azzal, hogy köhög és hazudik. Mindig izzadt és enni kér. Odaadná a fél életét, ha nem lett volna Rácz, ha sose látta volna, ha nem megy hozzá 9 könyvért, és azért a reménységért, hogy sose mondják neki többet, hol van a kis gazdasszony. A szövetkezetben jó, jól is keres. Ha elfárad, az jut eszébe, Sanyihoz jön haza. És akkor minden megvilágosodik, mintha kisütne a nap. Sanyi érte jön, vagy itt könyököl az ablakban, úgy lesi. Mozi jegyet tesz elébe, befajja az ételt, akármit tesz elé, a szeget is megenni, és mindig hoz neki valamit. Valami olcsó könyvet, aranyembert, a beszterce ostromát. Olvas, buta, mondja neki. De a buta olyan az ő szájából, mintha azt mondaná, szívem, elmenni innen. A konyhában úgy állnak az anyós a serpenyői kanalai, mint a katonák. Fülel a sok tál, a szakajtók. Az öregasszony mindig úgy szegi a kenyeret, mintha azt akarná mondani, a pék szemetet süt, csak a házi kenyér az igazi. A kombinált szekrény tetejére lécet akart körbeveretni Sanyival, hogy legyen hova felraknia a könyveit, le ne potyogjanak, ha kinyitja a szekrény ajtót. Elmenni innen, elmenni! Rászorította kezét a szemére, hogy visszafogja a könnyeit. Hogy menjen el, mikor minden álma között a legiszonyatosabb Jutka? Ez a szerencsétlen Jutka, akit vállalnia kell örökre, és akit sose lát úgy, mint egy gyereket. Hiába vágja le a haját a legszebb kislány frizurákba, ha ránéz, mindjárt rácot látja, és hallja, hogy rác azt mondja valahonnan a Jutka háta mögül, adjál valamit enni, anyukám. Hová fusson, ahol nem éri el Jutka? Aki nem is Jutka, hanem rác. Rác, aki a síron túl sem engedi el, mert eladta neki magát 9 könyvért.
Elhangzott Szabó Magda Kakasszó című írásának második része, felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 5. részét olvassa fel, Kútvölgyi Erzsébet.
Böbe igen nagy nyugalommal látott munkához, az előfizetők címét tartalmazó jegyzéket azonban már az indulás pillanatában elvesztette. Egy darabig körben forgott, keresgélt a kapu alatt, azután elindult és válogatás nélkül minden postaládába belepottyantott egy-egy példányt. Ez igazán nem volt nehéz munka. Böbe dudorászva baktatott az utcán, megcsodálta az emeletes malacólat, nyúlék zöldséges kertjét, a kirakatokat, a fészek mozi falán ékeskedő képeket, és körülbelül fél óra hosszat ácsorgott a lépesmész cukrászda előtt, mert onnan minden ajtónyitással édes sütemény illat szivárgott ki. Talán még ma is ott áldogálna, ha észre nem vesz egy csapat csibét. Hová mentek? Kérdezte kíváncsian.
A parkba, a pirgálni. Gyere velünk, olyan érdekes ott.
Böbe nem mondatta kétszer. Hóna alatt a maradék újságcsomóval a csirkék után szaladt. Azok egy közeli kis parkba vezették.
Nagyon kellemes itt, mondták neki. Nézd, milyen szépen virítanak a dáliák, és milyen csinos legyek sütkéreznek a szirmaikon.
A park csak ugyan telistele volt lángoló, sárga és piros dáliákkal. Böbe figyelmét azonban nem annyira a dús világpompa ragadta meg, mint inkább az a szobor, amely a park közepén állott, a gesztenyefák alatt. A fehér márvány szobor kisfiút ábrázolt, mellette föderes kosárka. Két kezét a kisfiú olyas formán illesztette egymásba, mintha valami bogarat őrzött volna behajlított ujjai börtönében. Mi van a kisfiú kezében? Faggatta Böbe az egyik csibét, akit testvérei Pöhölykének szólítottak.
Állítólag egy futrinka, magyarázta Pöhölyke készségesen. Abból gondolják ezt, hogy a fiú mellett födeles kosárka van. A futrinka hasznos bukár, és sokan hazaviszik az erdőben talált futrinkákat a kertjükbe, hogy ott pusztítsák a káros hernyókat. Persze mi még a futrinkáknál is hasznosabbak vagyunk, mert én magam például 36 hernyót bírok uzsonnára elfogyasztani, Tarajka, a bátyám viszont 42-t.
Böbe hallotta is, nem is az értékes felvilágosítást. Egyre csak a márvány szobrot csodálta. Milyen szép tiszta, gondolta irigyen, miközben végignézett saját maszatos kezén, no meg a ruháján, melynek pöttyös mintája alig látszott a foltoktól és a pecsétektől.
Jó neki, márványból van, nem piszkolódik úgy, mint mások, akiket csak rongyból vartak.
Merengéséből nagy csipogás riasztotta fel.
Gyerünk hintázni, menjünk az ivókúthoz.
Hinta, ivókút!
Böbe hátat fordított a márványszobornak, és a csirkék után talpalt.
Micsoda nagyszerű kis park ez! Igaz, hogy a hinta csak aféle billenős szerkezet egyetlen száldeszkából, de elfért rajta az egész csibehad, Böbével együtt.
Hintáztak, azután vizet ittak, azután megint hintáztak, megint vizet ittak, és így ment ez, míg csak be nem sötétedett. Böbének akkor jutott eszébe a sok kikézbesítetlen újság. Elköszönt hát a csirkéktől, és szaladt kézbesíteni. Sőn Sámuel éppen a szokásos heti szerkesztőségi megbeszélést tartotta, amikor Böbe hóna alatt jókora papírzacskóval hazaérkezett. Szerencsére nagy vita folyt, s a zajos gágogásban, huhogásban, kuvikolásban senki sem vette észre a besurranó Böbét. Zavartalanul bemászhatott dobozába, és hozzákezdett az evéshez. Arról volt szó, folytassa-e a csőr a Hulló falevelek nyomában című megható riportsorozatát, vagy sem. Leontina folytatás mellett kardoskodott. Nem lehet szó nélkül hagyni ezeknek a szerencsétlen faleveleknek a sorsát. Ott sodorja őket a szél az utcán, némelyiket még a sárba is beletapossák. Olyan szívfájdító. Kovik Kelemen azt ajánlotta, ismertessék inkább a mosható gumibabák és műanyagjátékok gyártásának módját. Böbét ez nagyon érdekelte, bele is szólt a vitába. A mosható babákról írjunk, hogy mitől moshatók. A falevelekről úgyis tudja mindenki, hogy tavasszal újra kinőnek. Minden tekintet Böbére szegeződött. Ó, hát itthon vagy, fordult feléje Sőn Sámuel. Legalább megkérdezhetem tőled, miért nem kapott ma újságot Kacsa Karola, Kakas Kázmér, Tyúkanyójék, a nyugdíjas Hintaló és még sokan mások.
Biztosan mind a páros oldalon laknak, felelte Böbe baba, hirtelen lenyelve egy pogácsát. Ma csak a páratlan oldalon lakóknak jutott.
Micsoda? Kiáltott Sőn Sámuel megdöbbenve. A páratlan oldalon lakóknak? Talán bizony még egerentyűjéknek is vittél újságot? Meg annak a széltoló sompolyogi mosolyoginak, minden rókák legravaszabbikának, aki már egy fél éve tartozik az előfizetési díjjal?
Éjjeneknek jutott a csőr mai nevezete számából, a régi becsületes előfizetők pedig hiába várták kedvenc lapjukat.
De hiszen holnapra megint nyomnak újságot,
igyekezett főnökét megnyugtatni Böbe baba.
Abból majd viszek nekik kettőt, a mai helyett is egyet.
Síri csend lett. Kovik Kelemen csőréből tört csak elő valami köhögésé torzult kacaj. Sőn Sámuel mély lélegzetet vett, és vészjósló hangon kérdezte.
Hát te azt hiszed, hogy a holnapi újságban ugyanaz lesz, mint a maiban?
Böbe gyanúsnak találta a kérdést, nem sietett hát felelni rá. Sőn Sámuel azonban nem is várt választ. Éles elméjével nyomban felfogta, miről van szó. Ezek szerint te, folytatta ugyanolyan vészjósló hangon, bár lapunk munkatársa vagy, a csőr cikkeiből még soha egy sort sem olvastál el? Igaz, ami igaz, Böbe az újságot csak nyírbálásra, ragasztásra, csákók és papírbitorlások készítésére használta eddig. A csőr nap mint nap fontos, érdekes tudnivalókat közöl az olvasókkal, zengett és mennydörgött Sőn Sámuel hangja. Aki lapunkból ma megtudta, ki is a köcsökház boldog tulajdonosa, az a holnapi labból már Cica-Mica megérkezéséről fog értesülni.
Holnap érkezik Cica-Mica?
Csillant fel Böbe nadrág gombszeme. Igen, holnap. Éppen ezért a reggeli lapot több gonddal kell kézbesítened.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 5. részét olvasta fel, Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytassuk az engesztelésről szóló elmélkedésünket. Az engesztelés mindenek előtt lelkitett, bár sokszor testi cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus azt mondja, amikor tehát felajánlod adományaidat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, és csak akkor menj, és ajáld föl adományodat. Tehát ahhoz, hogy Jézus nagy engesztelő áldozatába bekapcsoljuk a mi kis áldozatainkat, amik nekünk nem is olyan kicsik, az először tisztítsuk meg szívünket, lelkünket, hogy ez az áldozat, amit Jézus keresztjéhez kapcsolunk, ez tiszta, engesztelő áldozattá váljon. Béküljünk ki mindenkivel, és akarjuk jobbá tenni az életünket. Forduljunk el minden bűntől, iszonyodva, útállattal, és forduljunk az Isten felé, tehát térjünk meg. És minél inkább a lelkünk megtisztításával, a bűnbánattal közelebb kerülünk Jézushoz, egyre tökéletesebben egyesülünk vele, annál tökéletesebb az engesztelő áldozatunk is. Most hallgassunk meg Faustina nővér naplójából egy idézetet, a 948-as pontot. Ma a pasió alatt megpillantottam a meggyötört Jézust. Fején töviskoszorú, kezében nátszál. Jézus hallgatott. A zsoldosok versengbe fáradoztak kínzásán. Jézus semmit sem szólt, csak rám nézett. Erre a pillantásra megéreztem szörnyű kínjait. Mi még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt. Lelkem tele van fájdalommal és vágyakozással. Nagy gyűlöletet éreztem lelkemben a bűn iránt. A saját legkisebb hűtlenségem is óriási hegynek tűnik. Önmegtagadással és vezekléssel engesztelek. Ha meggyötört Jézust nézem, szívem meg akar szakadni, és azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Eddig Faustina nővér naplójából idézett. Hallhattuk, hogy Faustina nővér milyen együttérzéssel fordult Jézus szenvedéséhez, és mennyire átélte ezeket. Azt mondja, még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt is. Nagy gyűlöletet érzett a bűn iránt. Még a legkisebb hűtlensége is óriásinak tűnt Faustina nővér előtt. És úgy belegondolhatunk a napjainkba, mivel töltjük a napjainkat, amik olyan gyorsan tova tűnnek, olyan rövidek. És hányszor döntünk rosszul, hányszor döntünk úgy, hogy Jézust kihagyjuk egy-egy programunkból, az életünk egy-egy részéből, és hűtlenek kiválunk. Milyen hideg tud lenni a mi szívünk is, és milyen messzire tudunk kerülni Jézus szerető szívétől. Engesztelővé válik a mi lelkünk is, mi szívünk is, ha egyre inkább megértjük és felfogjuk Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedését a lelkekért, és egy kicsit is megtapasztaljuk ezt a szenvedést, hogy egy kicsit is engedi Jézus, hogy mi is átéljük ezt a lelkek utáni szomjúságát, vágyát, akkor mi is egyre inkább a lelkek felé fordulunk, a bűnös lelkek felé fordulunk, és engesztelünk értük, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a lelkek megismerjék Jézust, és megszeressék, és megmeneküljenek az örök haláltól. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban szeretjük az embereket is, és annál jobban szeretjük önmagunkat is. És annál nagyobb egységben vagyunk a Szent Háromságos Egyistennel. Jézus, ugye, aki tökéletes egységben van az Atyával, és ez minden egységnek az alapja. Ádám és Éva, amikor elkövette a bűnt, akkor ez az egység megtört, megsérült. És az engeszteléssel, az imával, a vezekléssel, az áldozatok önkéntes vállalásával ezt az egységet formáljuk, alakítjuk önmagunk és Isten között is, önmagunk és az emberek között is. Mert az az egység nem csak Isten és az ember között sérült meg, hanem ember és ember között is, és az ember önmagával is meghasonult, önmagával sincs egységben. Nem elég hiteles, nem azt mondja, amit gondol, nem azt cselekszik, amit mond, és így tovább. Jézus az, aki tökéletes egységben van az Atyával is, önmagával is, és ő a hitelességnek is a példaképe. És azt mondja Faustina nővér, hogy azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Mi is belegondolunk abba, hogy környezetünkben lévők, akár a családtagjaink, akik eltávolodtak Istentől, férjünk, gyerekeink, unokáink, vajon mi lesz velük, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni? Ha nem akarják elfogadni azt a kegyelmet, ami a húsvétból fakad, a húsvéti kegyelmet, a megváltás kegyelmét. És minél inkább belegondolunk ebbe, annál buzgóbban harcolunk a lelkekért, elsősorban a családtagjainkért, és mint hogy egy jó édesanyja is az életét is odaadja a gyermekeiért, ugyanúgy mi is egyre inkább életünket adjuk azokért, akik körülöttünk vannak, hogy minél előbb megtérjenek, Jézushoz térjenek, hogy el ne vesszenek. Jöjjön egy másik idézet Faustina nővér naplójából. Beteg voltam, nem vehettem részt a szentmisén. Kis idő múlva megpillantottam a szűzanyát, kimondhatatlan szépségében. Azt mondta, leányom, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. 9 napig végez engesztelő szentáldozást, s kapcsolódj bensőségesen a szentmise áldozatba. A 9 nap alatt áldozatként fogsz állni Isten előtt. Mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lelkedben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Eddig az idézet. Szűzanyát látta meg Faustina nővér, úgy szólított, hogy leányom, és azt mondtanék, hogy imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanolyan aktuális ez a mondat ma is, mint akkor, és tudjuk, hogy a szűzanya bárhol jelenik meg, Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, vagy máshol, mindig imád, áldozatot és bűnbánatot kér az egész világért. És azt is mondja, hogy 9 napig végez engesztelő szent áldozást. Szent áldozásnak ott van az engesztelő jellege, és hogy kapcsolódjon be bensőségesen a szentmise áldozatba, hogy a szentmise áldozatban jelen valóvá váló Krisztus áldozatába egyre tökéletesebben belekapcsolódjak, hozzá kapcsolva az én személyes áldozatomat. És azt is mondja, hogy mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lélekben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Ami azt is jelenti, hogy lélekben állandóan Krisztussal lenni, őt szemlélni, ő benne élni, tudatosítani magunkban az ő állandó jelenlétét. És eszembe jut Bódi Mária Magdika mondata, amikor az édesanyja bement hozzá, és ott találta az ágya mellett térden állva imádkozni, és ahányszor csak bement hozzá, akár nappal, akár éjjel, szinte mindig így találta Magdikát. És azt mondta neki az édesanyja, hogy Magdikám, túl sokat imádkozol, meg fogsz betegedni. És azt mondta Bódi Mária Magdika, édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Bódi Mária Magdika egy igazi engesztelő lélek volt, majd még esetleg visszatérek rá, mert nekem az egyik példaképem. Most az engesztelés témaköre kapcsán idézzük föl a fatimai jelenéseket, amik 1916-ban kezdődtek. Rendkívül aktuálisak, minden üzenete, akár az angyali üzenetek, akár a szűzanya üzenetei ma is érvényesek, és talán soha ennyire aktuálisak nem voltak. 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt, a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakítóan fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, és arcvonásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek! Én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem! Azután letérdel, és homlokával a földet érinti. A gyermekeknek a következő imát kell háromszor elismételniük. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd ezt követően felegyenesedett, és így szólt. Így kell imádkoznotok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságotokat. Figyeljük meg az angyalnak az érkezését, viselkedését, azzal kezdi rögtön, hogy ne féljetek, ugyanúgy, mint amikor Máriának megjelent, mert amikor az ember találkozik a természet felettivel, találkozik az Istenivel, akkor mindig van egy ilyen istenfélelem, és van egy elbűvöltség is, egy elragadtatás is. Bemutatkozik, én a béke angyala vagyok. Mennyire szükség van a béke angyalára ma is. A béke fejedelme a béke angyalát küldi el nekünk, és küldt el akkor is, és Medjugorjéban pedig béke királynőjeként a szűzanya maga jelenik meg, már több mint 40 éve. Folytatásaként a fatimai jelenéseknek. És azt mondja az angyal, imádkozzatok velem. És nézzük meg, hogy kezd el imádkozni az angyal, letérdel, és homlokával a földet érinti. Micsoda alázat, micsoda hódolat az Isten előtt. De nekünk utánozni kell az angyalt, mert ő színről színre látja az Istent, és ott van előtte. És egy csodálatos imát tanít meg a gyerekekkel. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. kérlek, bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Csodálatos engesztelő imádság másokért.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Let it